Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nem tudom, hogy a drága hallgatók hallottak-e már egyáltalán Yiwu városáról, mert hogy szerintem nem, pedig onnan indul a 21. századi Sejemút, kérem szépen. Legalábbis onnan ment el a 2017-ben az első konténer szerelvény. Hát, hogy mit jelent a Sejemút a 21. században, erről fogunk most beszélgetni, gazdasági és politikai szempontokat veszünk majd végig. A gazdaságiakat Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere fogja felsorolni szerintem. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát gyakorlatilag végignéztük most az elmúlt pár hónapban Sejemút összes főállomását, tehát gyakorlatilag Kína, Kirgizisztán, Üzbegisztán, aztán Türkmenisztán, Afganisztán, Irán, Irak, Szíria, Izrael, Törökország volt voltak a főállomások. És tanulságos a történet, mert ugye a földtörténetnek az egyik legsikeresebb, vagy hát a legerősebb kereskedelmi útvonaláról van szó, ez 1500 évig ilyet az útvonal, és hát nagyon sok mindent megváltoztatott. Tehát egy dolog volt a gazdaság, a második rész az, hogy milyen kultúrák hogyan mozogtak ennek az útnak a mentén, és hát valójában a légállomás tette ezt, vagy lehetetlenítette el ezt az útvonalat, mert a török, az ottomán birodalom zárta le ezt a fajta kereskedelmet.
És ez indította be a földrajzi felfedezések korát, mert ugye Kolumbusz hova akart eljutni? Indiába. Így nem van. Arra, ahonnan eddig jött a matéria, hanem egy másik irányból, úgyhogy...
Így van. Szóval ebből is látszik, hogy közösségileg igaz, hogy a kereslet nem szűnt meg, hanem valahogy megpróbálták ezt máshonnan pótolni. És aztán a felfedezések korához vezett úgy, ahogy mondod, majd erről fogunk is beszélni különböző utakról, amik jönnek ezután, mert fogunk most megbeszélni Borostyán útról, Velencei út, fűszerutakról, meg a holland kelet-indiai útvonalakról, amelyek nagyjából ezt ölelik fel. De a lényeg röviden annyi, hogy a múltban is a Sejemút sok városnak, tehát a maga az útvonal nagyon nagy felendüléseket adott. Viszont ahogy ez az út megállt, úgy nagyon sok helyen nem tudtak megmaradni. Tehát a nyitópontja az a Szián, az köszöni szépen jól van ma is, tehát ugye, ahogy mondtad, ma már nem Szián a induló pontja. Szián ez a Handia Szénának volt akkor a királyi fővárosa, vagy császári fővárosa. Itt található, azt hiszem, ez a terrakota hadsereg is. Tehát ez a történelmi város, ez ma is egy 12,5 milliós város, és top 10-es város Kínában, tehát köszönjük szépen, ez a terület, ez ugyanúgy él és létezik. De azt lehet mondani, hogy a többi országban, és ez igaz, Türkmenisztánra, Mervre, amelyik gyakorlatilag teljesen megállt, és el is hagyták, a Szamarkand létezik ugye Üzbegisztánban, Afganisztánban egy-két város.
Igen, de nézzük meg például Afganisztánt. Hát nincs az a kereskedő, aki most arra szívesen vinni a politikáját.
Kivéve a opium kereskedők.
Igen.
Azok azért elég magabiztosak. Tehát, na most viszont Irakban, meg Iránban azért azt lehet mondani, hogy Teherán megmaradt, a nagyobb városok nem, Bagdad is fennmaradt és működik, Szíriában Damaszkusz működik, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy bizonyos állomáshelyek továbbra is működtek, és a Sejemútnak az igazi lökést azt a Szuezi csatorna megnyitása jelentette. Akkor a Szuezi csatorna egyébként 1869-ben nyílt meg, és ma azt kell tudni, hogy a globális kereskedelem 12%-át, a konténerkereskedelem 30%-át bonyolítja. Tehát gyakorlatilag a vízi útra tért rá akkor a Sejemút átmenetileg, de ma már azt lehet mondani, és így átlépve a mai a jelenbe, hogy ma már nem Sejemútnak hívjuk, hanem ez a Belt and Road Initiative-nek, tehát ez egy övezet, egy út, amit hát ilyen zsargonban hívunk újabb selyemútnak, de a selyemút gyakorlatilag a kínai exportnak az útvonala, és ennek számos útvonala van, tehát legalább van öt. Az egyik, ami a legközelebb fut talán hozzánk, az a Mongólián és Oroszországon keresztül vezető vasútvonal, amelyik szerencsés módon az orosz vasúti közlekedés, tehát az orosz kereskedelem a vasúton le lett állítva, de ez az útvonal, tehát ezek a tranzitáruk, ezek úgy tűnik, hogy mehetnek most. Ez milyen nagyságrendben tud működni, ezt nehéz így megbecsülni, elvileg zöggenőmentesen, de ezt azért így nem lehet végigkövetni. Nem azért, mert ott lőnének, hanem egyszerűen azért, mert Oroszország most egy sor olyan adminisztratív eljárásban, hogy hát rengeteg szankció van, és ennek a 5. vagy 6. eleme volt a teljes vasúti közlekedésnek, tehát a leállítása, kivéve ezeket.
Egyébként...
Hát ugye ezt nem lehet Svájcon keresztül megoldani, tehát ugye itt már...
Egyébként meg az a furcsa, hogy ugye a mostani modern selyemút, ami ebből a Jivu városából indul, konténereken keresztül Kazaksztánon, Oroszországon, Fehér Oroszországon, Lengyelországon, Németországon, Belgiumon keresztül jutott el Calais-ba, és innen a csalagúton át Angliába. Tehát igen, ez a hivatalos. De ezeknek is ilyen különleges konténereknek kell lennie, nem a szabvány konténereknél, hogy végig tudjanak menni ezen az útvonalon. És még így is az a helyzet, hogy a légifuvarnál azért hosszabb ideig megy, de a tengeri hajózásnál ez még egy rövidebb menetidő, ez a 12 000 kilométer, amit a vasúton meg tud tenni. Tehát ez egy klassz lehetőség lenne, csak ahogy mondod, hát benne van Oroszország, Fehér Oroszország, stb.
Most, így van, tehát ez abszolút így van, de azt is látni kell, hogy igen, ez egy létező út, alternatív útvonalak ma is kidolgozás alatt vannak, tehát itt a törökök úgy tűnik, hogy több szempontból megint szerephez juthatnak, mert szó van arról, hogy Törökországon keresztül ismét valami erősebb vasúti közlekedést felépítsenek, és egy alternatív útvonal jön létre. Törökország egyébként olajban is, tehát másodban tranzitország, tehát úgy tűnik, hogy a fekvését nagyon jól ki tudja használni, de a tengeri arány az nagyon jelentős. Tehát a kínai áruforgalmak egy jelentős része megy vízi úton Európába is, viszont és ez az a szuezi csatornás útvonal, amiről beszélünk, viszont azt tudni kell, hogy most a tengeri kereskedelem sok szempontból kritikus helyzetbe került. Egyrészt a konténerhiány, kikötőknél, kettő, a hajókat lelassították az üzemanyag költségek miatt, tehát azt mondják, hogy 30-40%-a hosszabbak a menetidők, mert a hajók nem olyan sebességgel közlekednek, mint korábban, ami eleve egy probléma, és azt is látjuk, hogy a kikötőkben a dokkolás is problémásabbá vált. Tehát, hogyha nem történik egy olyan fönnakadás, mint amit tavaly a szuezi csatornában sikeresen ez a óriási konténerszállító keresztbe fordítva, nem is tudom, hogy egy vagy két hétig csinált, akkor is ez egy problémás út. Tehát a vasútnak lejt a pályát. Tehát úgy néz ki, hogy a selyemút a régi formájában már egyáltalán nem megy tovább, hiszen azokon az útszakaszokon nincs is értelme vasútat húzni, viszont azok az útvonalak, amik meg léteznek, azok gyakorlatilag minden lehető módon, tehát a vasúton, vizen, és hát aztán nyilván van légiút is bizonyos termékeket, de nem az a jellemző. Tehát a vízi és a vasúti a legerősebb, és az úgy tűnik, hogy működik. Nyilván a kínaiaknak az USA-val történő kereskedelmét azért az csak vízi úton lehet megoldani, de azért az európai irányba, ahol a selyemút eredetileg indult, az gyakorlatilag a mai napig működik. Tehát azt lehet rá mondani, hogy ez a dolog újraélet, és hát teljes egészében azt a kínai külpolitikát és azt a fajta gazdaságfejlődést, amit látunk, tükrözni. Tehát én igazából egyet szerettem volna egy rövid mondani arról, hogy létezik Selyemút, tehát a nagy Selyemút városainak egy jelentős része a megszakadását a Selyemútnak nem élte túl. Van jó egy pár város, amelyik gyakorlatilag, és ez főleg ezek az isztános országokra, tehát Üzbegisztán, Tadzsikisztán, és így tovább ezekre az országra vonatkozik. Nagyobb városok, mint Teherán, Bagdad, ezek azért messze túlmutatóan tudtak ezen fejlődni. És a mostani világban meg úgy tűnik, hogy újabb városok alakulnak ki. Hát ezt látjuk Kínában is, hogy mekkora nagyságú, ahogy mondtad, konténer kikötővárosok, a vasúti útvonal mentén is azért alakulnak ki városok. Magyarország is egyébként próbál, Ukrajna nyilván, mi Ukrajnán keresztül tudunk csak vasúti forgalmat kapni, és Ukrajna nyilván ebből ki fog maradni, de ettől függetlenül látjuk azt, hogy a vasúti közlekedésnek megint lesz egy újabb térnyerésre.
Igen.
Az elektromos működés miatt. Tehát én úgy gondolom, hogy a Selyemút létezik, másképp is hívják, és talán ma is azt lehet mondani, a világ legnagyobb kereskedelmi útvonal, de már nem lehet úgy behatárolni, mint ahogy korábban volt. Uh-huh. És hát ugye ez, amikor látjuk, hogy Kína vásárol kikötőket, Kína vásárol kapacitásokat.
Hát igen, és akkor még ez színesítheti, hogy ugye a globális felmelegedés miatt esetleg az északi sarkörnél hajózhatóvá válik a csatorna a jeges tengeren, az megint ad egy másik lehetséges útvonalat, szóval egy biztos, erre a kelet-nyugati kereskedelemre szükség van, az iránya még nem dőlt el olyan markánsan, mint a Selyemút idejében.
Igen, de tulajdonképp az a megdöbbentő, hogy ez a mai szemben nézve egy 2000 éves kereskedelmi útvonal, és már akkor Európa olyan jelentős felvásárlója volt, és ezért talán arra is választ, hogy nagyon sokszor azt mondjuk, hogy Kína most kezdett el exportálni, nem. Kína 2000 éve exportál, gyakorlatilag folyamatosan, tehát talán pár év volt, amikor nem olyan dimenzióban, ez volt egyébként az ópiumháborúknak is a problémája, többet exportáltak, mint importáltak. Tehát Kínának ez a fajta dominanciája, ez a világtörténelem során végig megvolt. És ennek a fő útvonalai mindig tőlük indultak. Tehát fogunk látni kisebb útvonalakat, mint ahogy megyünk tovább ezekre a többi kereskedelmi útra, de ilyen mértékű, mint a Selyemút nem nagyon volt.
Jó, na, meglátjuk, hogy politikailag mit fog művelni Kína, ugye ez az egy út, egy jövezet elve, hogy beszéltél róla, majd Botond elmondja, hogy ennek milyen jelentősége van, meg hogyan építik mindezt.
Így van.
Köszönjük szépen, Zoli.
Köszönjük szépen.
Szervusz.
Szép napot.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltük végig, hogy ma is létezik a Selyemút a 21. században, csak már nem egy útvonalon vezet, hanem sok és sokféle közlekedési eszközön szállítják az árukat keletről nyugatra.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Selyemút a 21. században, erről beszélgetünk, miután ugye végigjártuk a klasszikus, a hagyományos, a történelmi Selyemútnak az állomásait Adóvilág rovatunkban. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
Na most már lehet csájnázni. Most már lehet csájnázni.
És a kínaiak.
Egy jövezet, egy út.
És a kínaiak. Na, igazából a Zoli átvezetett, hogy mindig Kínának volt fontos ez a Selyemút, ők katalizálták ennek a működését, meg a létrejöttét. Hát most tulajdonképpen a Selyemút a 21. században az az egy út, egy jövezet, nem?
Így van, abszolút igen. Tehát Kína két nagy kereskedelmi irányban gondolkozik mindig is. Ugye ez a lehetőségeihez képest tovább az egyik, a másik járható, ez vagy a tengeri szállítás, vagy pedig a szárazföldi útvonalak. Igazából amikor Kína kellően erős, akkor pedig mind a kettőt igyekszik a saját biztonsága szempontjából megteremteni és kiépíteni. Ugye nyilván itt voltak a történelmi korszakokban hullámzások, tehát amikor ugye a flottáját feladja, akkor nyilván a tengeri kereskedelem egy kicsit nehezebbé válik, jönnek a nyugat-európai gyarmatosítók egy jobban kidolgozott technológiával, de látjuk azt is, hogy most micsoda hihetetlen jelentősége van annak, hogy a szárazföldön is tudjon szállítani. Tehát pont ez lehetett a kínai kommunista párt egyik megfontolása, egyébként okos megfontolása abban, hogy egy potenciális, és ezt hangsúlyozom, hogy egy stratégiai tervezőnek mindig kell a legrosszabbat is számolni, de egy potenciális amerikai tengeri blokkád esetén, tehát egy euróatlantik hatalmakkal való konfliktus esetén a tengeri szállítást relatív hamar lehetne blokkolni. Tehát erre az esetre kell nekik megoldás, hogy hogyan lehet más útvonalakon kereskedni, ezt hogyan lehet biztosítani, és ezt jó előre kiépíteni. Ugyanúgy, ahogy ezzel a tengeri részsel is igyekeztek foglalkozni, tehát tényleg ugye, amikor veletek is végignéztük a Seychelles-szigeteken, hogy vásárolták be magukat Sri Lankán, hogy vásárolták be magukat Maláziában, és a többi országban, Fülöp-szigetekkel, ugye ez most nem teljesen sikerült szépre, de mindenkinél igyekeztek kikötői jogokat szerezni, kereskedelmi jogokat szerezni.
Ez azt jelenti, az egy út, egy övezet, hogy nagyon sok pénzzel ilyen, hát nem tudok rá jobb szót, lerakatokat létesítenek, amelyek minden körülmények között működnek?
Ez, amennyire ezt látjuk kívülről, két dolgot szolgál egy-egy ilyen gazdaságpolitikai bevásárlás, tehát amikor mondjuk egy kikötőről van szó, akkor részben ennek nyilván van valódi kereskedelmi funkciója, hiszen ez fontos, tehát ahol a kínaiak tankolnak kínai hajókat és mehetnek tovább. Másrészt ennek mindig van egy politikai vetülete, hogy akár a helyi hatalommal, a helyi országgal, a helyi miniszter kormányzattal hogyan tudnak jobb kapcsolatra szert tenni, és nyilván ez aztán további kvázi befolyásolási lehetőséget biztosít. Ugye, ha nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítem, akkor a kínai szövetségépítés az inkább egy ilyen módon zajlik. Ez hát nagyon eltér attól, amit az Egyesült Államok hegemóniájának évtizedeitől megszoktunk.
Tehát ők nem katonákat vezényelnek oda és állomásosztatnak az érzékeny területeken, hanem infrastruktúrát építenek és vásárolnak.
Hát jó, ez majd vezérelnek oda katonákat.
Na de ezeket itt meg kéne védeni, nem? Tehát ez
van is olyan kikötő, ahol kiderült, hogy annyira mélyre kaparták ki, hogy azért egy tenger alattjáró is meg tud állni.
Ez micsoda véletlenek.
Azért ezek előfordulnak, ugye, és az USA-nál se csak katonák állomásoznak, tehát, hogy itt mindenki a spektrum teljes szélességén dolgozik, csak más-más arányban, más-más időtávon, és egy picit más eszközparkkal, de azért a lényeg az ez. Ami hihetetlen izgalmas számomra egy geopolitikai szempontból az, hogy tényleg van az a 7-8 szoros a világon, aminek az ellenőrzése a mai napig, globalizáció ide vagy oda, hihetetlen fontos. Tehát azért a Malakka szorost, a Panama csatornát, vagy a Suezi csatornát, vagy hogy meg lehet-e normálisan kerülni Afrikát, ez a mai napig döntő kérdés. Láttuk ezt, amikor befordult a hajó a Suezben, hogy hirtelen mi történik, és most ugye nincsen tengeri blokkád Kínában, idézőjelben csak Shanghai van leállítva, de már így is több száz hajó állomásozik ott, és hát ezt is érezzük az egész világ ellátási lánc hálózatán. Tehát ez létezik a vizen. Nyilván a szárazföldön is a maga módján ezek léteznek, ráadásul egy vasútvonal az egy helyen megy, tehát ott nem lehet kikerülni valamit.
Na most az véletlen, hogy arra megy amerre? Mert ugye én felsoroltam, hogy mondom, akkor Kína, Jivu városa, Kazaksztán, Oroszország, Fehér Oroszország, és akkor innentől lesz sebezhető a történet, Lengyelország, Németország, Belgium. Azért mondom, hogy sebezhető kínai szempontból. Mert hogy ugye mondtad, hogy euróatlanti blokk ellen kell nekik valamit kitalálni, és hát akkor végül is Európa kapujáig, Fehér Oroszországig el lehet juttatni, még akkor is, ha blokkolják ezt az útvonalat.
Hát nézzétek, azért a kínai KKP stratégia egy jelentős része az arra épül, hogy milyen módon lehet ketté osztani az euróatlanti tábort, tehát hogy van-e esélye megosztásra abban, hogy az Egyesült Államok és Európa bizonyos szempontból gondolhat-e mást. Nyilván nem az ukrán háborúval terveztek, tehát ez most nekik is egy új helyzet. Alapvetően azért eddig ez elég jól működött, ha visszanézünk a február előtti időkre, hogy hogyan gondolja más, hogy most akár a bizonyos nagy kínai telekomok helyzetét rengeteg európai ország, vagy írták alá boldogan az együtt egyövezet együttműködést, és hoztak létre infrastruktúrát. Tehát az eurázsiai kontinensnek az együttműködése az egy 5000 éves birodalom szempontjából más perspektívát jelent, mint az, hogy van az óceán túloldalán még egy Egyesült Államok nevű nagyhatalom. Uh-huh.
Nem látom a magyar szerepet ebbe a történetbe, pedig mi nagyon régóta és deklaráltan szeretnénk kapu szerepet betölteni Kína számában Európában, és hát ugye itt jelentős kínai közösség is él, tehát valamiféle hadállásaik a kínaiaknak már vannak Magyarországon.
Hát a kínaiaknak az összes európai országban vannak érdemi hadállásai, tehát ebben Magyarország ugye a nagyon sokat beszél róla, de nem annyit csinál kategóriába esett bele. míg mások nagyon keveset beszéltek róla, ám sokkal-sokkal többet csináltak. Tehát ez most a kínai kutatók számától, ahol Németországban több ezer van, egészen a Konfucius intézetek számáig. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sokféle kínai megközelítés létezett. Nekünk ugye itt van ez a Belgrád-Budapest vasútvonal, aminek ugye akkor van értelme, hogyha majd a kikötőknél ezek működnek, meg addig is eljutnak. Ahogy te is mondtad, azért itt lengyeleknek is elég nagy szerepük van, ami azért egy kérdés, hogy ez mennyire fog megmaradni a következő 3-5 évben, hogy mennyire lesznek Kína ellenesek. És hát itt nem csak erről van szó, hanem ugye a kínaiakat azért alapvetően az elmúlt 10 évben a szellemi tulajdon érdekelte. Tehát ha végignézünk a kínai tőke mozgásán Európában, akkor az történt, hogy a legfejlettebb országokban politikai, geostratégiai értelemben vett ellenséges felvásárlásokat hajtanak végre. Jó? Tehát ezt most nem jogi értelemben mondom, hanem abból a szempontból, például, hogy olyan cégeket vesznek meg.
Lásd a lopakodó tulajdonszerzést a Mercedes csoportba, ezt Várkonyi kollega gyakran emlegeti például.
Na hát az egy gyönyörű példája, de tudnánk ilyen skandináv példákat is mondani, meg rengeteg informatikai példát, ami lehet, hogy nekünk hallgatóknak nem mond annyit, de egyébként mások meg azt mondják, hogy fú, azt miért vitték el. Tehát ez az, aminek volt egy évtizede, és ami most így az elmúlt 2-3 évben ért véget, és lett lelassítva Európa oldaláról. Tehát alapvetően a hihetetlen, kiegyensúlyozatlan kereskedelmi kapcsolatok 20 éve ér most véget Európa és Kína között, amikor a kínaiak nem engedték be annyira az európaiakat, közel sem reciprok szinten, mint amennyire az Európai Unió beengedte a kínai tőkét és kereskedelmet. Tehát ez az újragondolás zajlik ebben a percben. Is, és reméljük, hogy ennek, hogy mondjam, ennek az újragondolásnak részben az oroszokkal való kapcsolattanúságait is bele tudjuk építeni, és le tudjuk vonni kellő időben.
Egyetlen egy kérdés maradt a végére, hogy hogy látod a globális felmelegedés, meg kavarhatja a kártyákat ebbe. Gondolok itt arra, hogy ugye egy csomó helyen mesterséges szigeteket építenek a kínaiak, de arra is, hogy mondjuk az északi vizek hajózhatóvá válnak, és akkor lehet, hogy nem kell a fél bolygót megkerülniük, Afrikát beleértve, hanem tudnának valahol az északi tengeren nemzetközi vizeken menni.
Ez biztos, hogy egy komoly versenyzés lesz. Azt hiszem, hogy azért az euróatlanti térség ott nem áll rosszul, hiszen azért Kanada, ha más nem, és az USA, illetve az északi országok Európában ezen már keményen ügyködnek. Tehát ott ha azt veszük, hogy regionális tömbökben gondolkozunk, lehet ellentámasztani, hogy ilyen szépen mondjam. Ami hihetetlen izgalmas, és ahol nem világos, hogy ez a verseny még milyen részvevőkkel fog Kínán és az USA-n kívül menni, Európa jó lenne, beszállna, ez az űr. Tehát az űrbeli anyagok elérése, a holdon való állandó bázis létrehozása, ezek azok a kérdések, amik egyébként az asztropolitikát már nagyon-nagyon foglalkoztatják, ugye ezek a műveletek zajlanak a maguk módján, és ez az, ami rengeteg pénz, és igazából egy óriási kockázat, mert senki nem tudja, hogy most ha lehozunk rengeteg, nem tudom milyen követ, akkor azzal mit lehet majd csinálni, de biztos lehet valamit. És ezeknek az üzleteknek látjuk, hogy a kínaiak is abszolút értik a csízióját, sőt, dolgoznak rajta. Még akkor is, hogyha most a Mars szonda ügyben az USA nyerte az első kört, de ez elképesztő pénzeket emészt föl, és gyakorlatilag egy picit olyan, mint a felfedezésekkora. Tehát, hogy elindulunk, nem tudjuk, hogy mi lesz ott, de biztos lesz olyan, amit, hogyha időben megértünk a jelentőségéből valamit, akkor az a Földön is óriási előnyt fog jelenteni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, elgondolkodtató. Folytatása következik a Selyem út történetének is, mint oly sok mindennek a világon. Köszönjük szépen, Botond!
Köszönöm szépen, szervusz!
Szervusz! Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük meg, hogyan épül, milyen politikai szálakat mozgat Kína a Selyem út működtetése érdekében.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Megjelent a Goose formációnak is egy új kislemeze, aminek jönnek sorban szépen az új lemez anyagai itt is, amiből egy ízelítőt fogunk most játszani, majd aztán aranyköpés, és megnézzük, hogy mit javasolnak. Hát nyilván nem a mai napra az Erste Befektetési ZRT USA Deszt üzletkötői, mert ma zárva van a tőzsde, de a hétre.